Isten igéje most erre a hétre, amikor Rogáte, az imádkozás vasárnapja van, ezt az üzenetet adja számunkra. Zsoltárok könyvéből a 66. fejezet 20. verse így hangzik: áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. És Ézsaiás könyvéből a 48. fejezet 20. verse: örömmel mondjátok és hirdessétek, az Úr megváltotta népét. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, amelyet kezdjünk el a 311-es számú énekkel, az Eke énekeskönyvből énekelünk. A liturgiában a 317-es számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Örömmel mondjátok és hirdessétek. Megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld. Énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság Atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható Isten, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Árazd ránk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amit megírva találunk Mózes második könyvének a 32. fejezetében, a 7. verstől a 14. versig eképpen. Így szól Isten igéje. Az Úr pedig így szólt Mózeshez. Indulj, menj le, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik. Borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik, annak áldoznak, és azt mondják. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Majd azt mondta az Úr Mózesnek. Látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen föl a haragom ellenük, és hadd töröljem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes így esedezett Istenéhez, az Úrhoz. Miért gerjedne föl, Uram, a te haragod a néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptom földjéről? Miért mondanák azt az egyiptomiak? Vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről. Mújjék el haragott tüze, és vondd vissza bosszúdat néped ellen. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, szolgáidról, akiknek megesküdtél önmagadra e szavakkal. Úgy megsokasítom utódaitokat, mint az ég csillagait, és az egész földet, amelyről szóltam, utódaitoknak adom, és örökségük lesz az örökre. Erre megállította az Úr azt a veszedelmet, amelyet a népére akart bocsátani. Amen. válaszul Isten üzenetére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Rogáte, imádság vasárnapjára, igehirdetési alapigeiről kijelölt ezt az igét, a Kolossébeliekhez írott levélben találjuk, a 4. fejezetben, a 2-tól a 4. versekig, a következőképpen. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most foga is vagyok, hogy azt hirdethessem. Amen. Kedves testvérem, ma reggel, mikor felébredtél, biztos tele volt a szíved hálával Isten felé, hiszen ma reggel is épségben keltél fel. Isten megőrizte a gyermeked, a családod egészségét. Megvan az enni és innivaló, van tető a fejed felett, és ezek csak az egyszerűbb dolgok közé tartoznak, még sok mindent fel lehetne sorolni. Úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk az egész életünkért, a jelenünkért és a jövőnkért is. Isten igéje maga a vigasztalás, éjjel-nappal. Bekötözi a sebeinket, reményt ad a holnaphoz, kitartást a célbaéréshez, a félelem helyett bátorságot, az aggodalom helyett biztonságot. Örülhetünk? Igen. Hálásak lehetünk mindenért? Igen. Állj meg, gondold meg Isten csodáit, írja a Jób könyve 37. fejezetének 14. verse. Nézd meg a felhőket. Láttad, milyen festőjén mozgatja Isten őket ide-oda? Hallottad a madarak énekét? Milyen odaadással törődik Isten velük, hogy egy se hújon el közülük? Érezted a világok illatát? Milyen csodás módon alkotta meg Isten a színüket, illatukat, formájukat? Minden kis jelentéktelenek tűnő dolog, a legkisebb fűszál is, Isten jelenlétét, áldását tükrözi életünkben. Észre kell vennünk a minket körülvevő csodákat. Amikor Isten néven szólít minket, amikor beszélgetni szeretne velünk, jusson eszünkbe ez az ige. Legyünk készek meghallani szavát. Emlékszel még? Mikor voltál utoljára itt velem? Itt, csöndben, rám figyelve. Mikor szakítottál időt arra, hogy velem legyél, csak velem? Gondolsz néha arra, hogy szeretlek? Szeretlek, mert enyém vagy. Szeretlek, mert én teremtettelek. Imádkozni azt jelenti, az Úrral vagyok. Ez az ember legmagasabb rendű lelki tevékenysége, mennyei hullámhoz, a mérhetetlen távolság leküzdése. Imádság az egyszerű sóhaj, fohász, kérés, panasz, könyörgés, esedezés, kiáltás, imádat, dicséret, magasztalás, és így sorolhatnám tovább, egészen az önmegtagadással járó böjtig. Hívő emberként élni azt jelenti, kapcsolatba kerül az ember Istennel. Ami megszakadt, ami tönkrement a bűn miatt, az helyreáll. Újra beszédes viszonyba kerül a teremtmény az ő teremtőjével, a befogadott gyermek az atyával, az atyával. Ez az a híd, az a függőleges kapcsolat ég és föld között, az a telefon, ami mindig működik. A hívő ember életszükséglete, megoldása minden problémára és jó esetben minden probléma előtt, az első gondolata imádkozik. Miközben kiöntöm a szívemet, hálát adok, könyörgök, bűnt vallok, a közben Isten megtölti a szívemet, megtölti a számat, és egész lényemet önmagával. És kialakul ez a kettős megerősítés, amit Jézus így mondott. Maradjatok én bennem, én meg ti bennetek. Ezt éli át az Istennel való kapcsolatában a hívő ember. Beszélhetsz Istennel, mert ő meghallgat. A hangot számít a mennyben. Isten komolyan vesz téged. Amikor belépsz az ő jelenlétébe, akkor a körülötte lévők mind odafordulnak, és hallják a hangodat. Ne félj attól, hogy nem vesz tudomást rólad. Akkor is, ha csak hebegsz, habogsz, dadogsz, és úgy érzed, hogy senkit nem nyűgözöl le az imáddal. Őt akkor is lenyűgözöd. Ő meghallgat. Ő meghallgatja az idős ember fájdalmas könyörgését az öregek otthonában. Ő meghallja, amikor az alkoholista irgalomért esdekel, amikor a férj vagy a feleség útmutatást kér, amikor az üzletember fejet hajt egy imára. Isten meghallgatja. Azonnal, figyelmesen. Az imákat olyan becsben tartja, mintha értékes ékszerek volnának, írja Max Lucado. Az imáink megtisztítva és tekintéllyel felruházva jó illatként kerülnek az atyához. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. Jelenések 8.4. Hihetetlen. A szavaink meg sem állnak, amíg el nem érik magának Istennek a trónját. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Jelenések 8.5. Egyetlen kiáltás, és a menny hadereje készen áll. Itt a földön elmondott imád aktiválja Isten erejét a mennyben, és az ő akarata meg lesz. Amint a mennyben, úgy a földön is. Máté 6.10. Az emberek imádságra vágynak. Az imádságról szóló teológiai munkákban nincs hiány. Van köztük, vannak közöttük nagyon jók is, de oly kevésszer találkozunk az imádságról szóló bizonyságtétellel. Önmagáról senki sem beszél szívesen. Az ima forrásvidéke amúgy is olyan belső terület, amelyről ritkán esik szó. A legtöbben még le sem szálltak mélységeibe. Keveset tudunk magunkról, keveset testünkről, és még kevesebbet rejtett belső életünkről. Az imádságról szólni tanúságtételt feltételez. A tanúskodás nem bizonyít, nem cáfol és nem győz meg. Vagy megérint, vagy sem. Csak akkor van hordereje, ha vízhangra talál a másik emberben, ha fölszabadít benne valamit, ami rímel, visszacseng rá. André Luff könyvéből idéztem ezeket a gondolatokat, aki szerzetes író. A szerzetes mindennapi folytonos kapcsolatban él a Bibliával, Isten igéjével. Mondhatjuk, az imádságból él. Ugyanúgy dolgozik, alszik és eszik, mint bárki más, de minden, amit tesz, az imádság felé mutat. Az imádság kedvéért kerekedett fel, hogy magányban és csöndben éljen. A könyvéből egyik szerzetes társának bizonyságtételéből olvasok. Már is ott állunk az imádság küszöbén. Szívünk felébredt, látja Jézust, hallja hangját, ízleli szavát. Az ige megmozgatta szívünket, megtisztított bennünket, meghitt kapcsolatba kerültünk vele. Talán már el is kezdődött hasonlásunk az igéhez. Most már gyökeret ereszthet, és gyümölcsöt hozhat szívünkben, sőt, meg is testesülhet bennünk Isten igéje. Eljön a pillanat, amikor Isten igéjét a bennünk lakó Szentléleknek engedjük át. Ekkor születik meg szívünkben az imádság. És csak ekkor válik valódivá bennünk Isten igéje. Ekkor találtuk meg, és váltottuk valóra mély, igazi egységünket. Ekkor lett Jézus neve a mi nevünké. Jézussal együtt egy hangon hívhatjuk Istent, Abbá, Atyánk. A szívünk, az imádság szívünk túlcsordulása. Túlárad a szeretettől, akiben gyökeret eresztett az ige. Istentől indult el, szívünk jó földjébe került. Ott újra meggyökerezett, s most meghozza gyümölcsét. Rajtunk a sor, hogy kimondjuk az igét, visszaküldjük Istenhez. Igévé imádsággá lettünk. Az imádság tehát az ige legdrágább gyümölcse. Most már olyannyira a sajátunk, oly mélyen ivódott testünkbe és lelkivilágunkba, hogy válasszá éred bennünk. Válasszá, amelyet az Atya szeretetére adunk. A Szentlélek tovább dadog a szívünkben, és nekünk nem is kell beavatkoznunk szavába. Fölfakad, árad, élő vízként keresi folyását. Már nem is mi imádkozunk, az imádság imádkozik bennünk. Szívünkben a feltámadt Krisztus isteni életének meleget uruzsol. Róma 8.9. Rejtetten, alázatosan, mindazonáltal már lélekben és igazságban. Még a világban vagyunk, de Jézussal együtt már az Atyánál lakunk. Még romlandó testben élünk, de már mindenestől a lélek hatalmában. Szívünkről lehult a fátyol. A bizonyságtevő az imádságban megélte azt, amit Isten igéje ír a rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének 26-27. Verseiben. Ugyanúgy a lélek is segít a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Elgondolkoztam. Átéltem én valaha az imádkozásnak ezt a mélységét. Igen, volt hívő életemben néhány olyan pillanat, amikor részem lehetett ebben a csodában. Amikor olyan közel éreztem magam az Úrhoz, hogy meg tudtam volna érinteni. Olvastam egy olyan írást az imádságról, amelyben alsós és felsős gimnazisták tesznek bizonyságot ima életükről, leírva azt néhány mondatban. Így szól az első. Szerintem a legtöbb gyereket érdekli Isten, és szívesen imádkozik. Sokszor gondolják, hogy imádkozni ciki, ezért úgy tesznek, mintha ők nem imádkoznának, és azt mondják, hogy én nem imádkozom, templomba se járok. De azt gondolom, hogy mégiscsak ezt teszik, csak nem akarják mutatni. A második. Gyakran imádkozom éjszaka, különösen egy nehéz nap után. de megpróbálok minden este imádkozni, ha kész vagyok a házi feladatokkal, vagy ha egy kicsit lazítani akarok. Néha az iskolában is imádkozom, ha rossz a hangulatom, vagy ha magányosnak érzem magam, és szükségem van arra, hogy valakivel beszélhessek, nem csak a barátokkal, tanárokkal, vagy a testvéreimmel, vagy ilyesmi. Ilyenkor szükségem van egy kis szünetre, és tudatosítanom kell, hogy Isten itt van velem. A harmadik esztélye. Én nagyon sok különböző helyzetben imádkozom, amikor csak Jézusra gondolok. Sokszor, mikor magányos vagyok, vagy nyomott a hangulatom, arra kérem, hogy segítsen. Máskor meg, ha jó napom volt, meg akarom köszönni neki. Akkor is imádkozom, ha azt hallom, hogy valakivel, vagy valakikkel valami rossz történt. Megköszönöm Istennek, hogy nem velem történt, és arra kérem, hogy segítsen azoknak, akikkel történt. A negyedik. Tínédzserként azt hiszem fontos imádkozni, és szerintem egy csomó tínédzser imádkozik is. Hiszen ebben az életkorban rengeteg dolog történik, és nehéz eligazodni, hogy mi fontos számunkra. Azon kívül egy csomó dolog létezik, amit Istennek köszönhetünk, szóval azt hiszem, különösen sok tínédzser, de mások is imádkoznak. Olyan jó volt olvasni, hogy mennyire ott van a fiatalokban az igény és a vágy Isten után. Mi lenne, ha a családban, akikkel együtt élünk, hetente csak egyszer váltanánk egy-két szót? A legbizalmasabb, legintimebb kapcsolat egy hívőnek az élő Istennel van. Fontos, hogy ez a kapcsolat folyamatos legyen. Az ige hirdetési alapigény a Kolosséknek írott levélben szerepel. Kolossé egy likoszvölgyi város, Efezustól 160 km távolságra, Laodicea, Hierapolis és Kolossé egymástól szinte látótávolságra helyezkednek el. Laodiceát és Hierapoliszt egy folyó választja el a völgyben, és a folyó mentén 20 kilométerre fekszik Kolossé. Ezeknek a városoknak gyönyörű természeti adottságaik voltak. Mészkő barlangok díszítették, leccserek, de földrengéseikről voltak híresek. Gazdag terület volt, mert a vulkánikus talaj jó termő. Gazdag volt a gyapjú és festékipara, Kolossé fölött egy hegylánc is emelkedett. Egy gejzirek is töltek fel, meleg víz volt, most azt mondanánk, hogy turista központ, mert régen a gyógyulni vágyók is oda mentek ezekbe a városokba, de Pál apostol idejében ezek a városok már csak romjaikról voltak híresek, mert elpusztította őket a földrengés, és akkor részben újjáépítették őket, bár Kolossét már most nem is tudjuk fellelni, ezek a városok Törökország területén vannak. Ezekben a városokban sok zsidó élt, Kolosséban is. Epafrász is kolosséi volt. Ő vitte a hírt Pál apostolnak, aki a börtönben volt a kolosséi gyülekezetről, ami valószínűleg Epafrász evangelizációnak hatására jött létre. Pál ugyanis nem járt Kolosséban. Amint megalakult a gyülekezet, ott is megjelentek a tévtanítók. És szükségesnek látta így Pál apostol, hogy írjon nekik levelet, erősítse, bátorítsa az ottani hívőket. Az imádkozásban legyetek kitartóak, legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni, írja az apostol. Hogyan és miért imádkozik a keresztény ember? Azt mondja az ige álhatatosan, vagyis kitartóan. Az imádkozást el lehet kezdeni, de befejezni nem. A tanítványok 3 évet töltöttek el az Úrral. Láthatták, hogyan él, hogy imádkozik, részesei voltak mindennapjaik. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk az első fejezet 14. versében, hogy egy szívvel, egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban, és ugye ez megmaradt pünkösd után is, miután kitöltettett a Szentlélek, és létrejött az első gyülekezet, ugye az apostolok cselekedetei 2:42-ben olvassuk, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, ahogy az Úrtól látták és tanulták, és most példaként adják elénk. De a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetének 12. verse is azt mondja, az imádkozásban álhatatosak legyetek. Ezt írja a kolosséaknak is. Legyetek kitartóak, legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Pál apostol szívéből felszáll az imádság Istenhez. Ez a legfontosabb, a legelső kapcsolat számára, aki 2 év óta elszigetelten börtönben van. Mégis onnan erősíti a többieket, hogy mindenek előtt Istennel legyenek közvetlen, egyre mélyülő, folyamatosan működő közösségben. Szüntelen imádkozzatok, mondja a Tesszalonikai első levél 5. fejezetének 17. verse. Annyira lehetetlennek tűnik ez számunkra. Hogy legyek kitartó? Az egész napom nem állhat imádságból, más dolgom is van. 5-10 perc is sok. De nem akar ez teher lenni a mi hívő életünkben. Ez egy szívbéli állapot, egy lelki üzemmód. Nem kell emiatt félretenni a munkánkat, az aktuális teendőinket. Imádkozhatunk mosás, mosogatás, takarítás közben, de utazás közben is, vonaton, buszon, amikor rácsodálkozok valamire vagy valakire. De imádkozhatok az orvosi rendelőben is. Nem arról szól ez a szüntelen imádság, hogy becsukott szemmel és összekulcsolt kézzel ülök egész nap a díványon. Ez egy létforma. Persze ez nem jelenti azt, hogy a napi elcsendesedésünket fel kéne adni, ezt így amellett. Mert azt a napi elcsendesedést, azt mindig meg kell tartani. Mint a fiatalok, akik folyamatosan csetelnek egymással, és így osszák meg a gondolataikat. Így legyek én is, már nem a csetelésre gondolok, hanem ilyen formán legyek Istennel, ilyen állandó kapcsolatban. Azt mondja az apostol, éberen, vigyázóan. Jelentheti persze ez azt is, hogyha lehet, ne aludjak bele az imádságba. De inkább azt jelenti, hogy járjunk nyitott szemmel a világban. Figyeljük és lássuk meg a helyzetet, a szükséget az imádkozásra. Lássuk meg környezetünkben azt, amiért imádkozni kell, mint a radar. Figyel és jelez. Meg annyi dolog, esemény van akár a saját életünkben, de a másikéban is. A közösségünkben, a gyülekezetünkben, amiért imádkozhatunk, s ha lehet már előre, éberen, mielőtt bekövetkezne, megtörténne, lehet imádságban hordozni. Most gondoljunk vissza Urunkra a Gecsemáné kertben. A Máté evangéliumának 26. fejezetében van megírva 36-tól 46. versekig. Ebben mondja az Úr, hogy virasszatok velem. Virasszatok, imádkozzatok, legyetek éberek. És a tanítványok nem tudták, hogy a világtörténelem legnagyobb eseménye jön, hogy Krisztust megfeszítik a kereszten. A legtöbb embernek eszébe sem jut azelőtt imádkozni, mert bármihez hozzákezd. A tanuláshoz, a munkához. Pedig az ima az első csatorna, és a mi atyánk, mennyei atyánk az, akit mindig lehet zavarni. Soha nem alkalmatlan neki, ha hozzá kiáltunk. Az éjszaka kellős közepén is mindig járulhatunk hozzá, mindig megtaláljuk. Szinte folyamatosan beszélhetünk vele. Szüntelen imádkozhatunk. Pál apostol erre bátorította a kolossai hívőket. Az imádkozásban legyetek kitartóak, legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Fontos, hogy minden imádkozó hívő életében legyen helye ennek a kitartó, mondhatni tusakodó imádságnak, mert kiváltság az, hogy ezt végezhetjük, hiszen Isten ezáltal vonja bele gyermekeit az ő világot kormányzó munkájába, és eközben is formálja, edzi a hitünket, mondja Cseri Kálmán. Egy-egy emberért, fontos ügyekért, azért a közösségért, aminek a tagjai vagyunk, Isten akaratából tanuljunk meg kitartóan, éberen, hálaadással imádkozni. Vegyétek észre, hogy mi mindenért adhattok hálát Istennek. Imádkozzatok értünk is, mondja az apostol. Nem elég, hogy csak magunkért imádkozunk, másokért is imádkoznunk kell. És olyan jó tudni, hogy mások is imádkoztak értem. Értünk, a gyülekezetünkért, az alkalmainkért, az, hogy itt lehetünk, köszönhető annak is, hogy mások imádkoztak értünk. Ismerjük Remenyik Sándornak Valaki értem imádkozott című versét. Mikor a bűntől meggyötörtem, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám, régen, talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem, én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem csak egyszer is imádkozott. Azért ismerhettem meg Istent annak, aki valójában, azért lehettem hívővé, azért lehetek tagja ennek a gyülekezetnek, mert valaki vagy valakik értem is imádkoztak. Köszönöm nekik. Luther Márton mondta, valakiért közben járni azt jelenti, hogy angyalt küldök neki. Imádkozhatunk Isten akaratának megismeréséért. Azért, hogy az Úr adjon nagyobb világosságot, és ha megismertük, akkor Isten akaratának megcselekvéséért, vagyis engedelmességért. Imádkozhatunk azért, hogy az Úrhoz méltó életet éljünk, az ő tetszésének megfelelően, és gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, megújulásért, a szolgálatokért, és nem utolsó sorban erőért. Ahogy Kolossai levél elején írja Pál az első fejezet 9-11. Verseiben. Fontos imádkoznunk megtérésekért is, Isten munkájáért. Ebben a Kolossai levélben a fejezet vége felé ír valami gyönyörűt Pál, az egyik munkatársáról, a már említett Epafrászról. Ezt írja. Köszöntiteket, Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami Isten akarata. Kolossé 4.12. Ahogy már említettem, Epafrász kolosséi volt. Meglátogatta Pált a börtönben, és Pál vele küldi ezt a levelet most a kolossé gyülekezetnek. Pál hallotta őt imádkozni, és csodálkozva hallotta, hogy Epafrász Pál kedvéért utazott oda, vállalta a nagy útnak minden veszélyét és fáradtságát, de a szíve tele van az otthoni gyülekezet örömeivel, gondjaival, embereivel, jövőivel, sorsával, és naponta hosszan, odaadóan könyörök Istenhez az otthoniakért. Pál úgy gondolja, hogy nem árt, ha ezt tudja a küzdő, szenvedő kolossai gyülekezet is. Van egy tagjuk, aki itt a messzeségen is álhatatosan küzd érettük, hogy megmaradjanak, hogy győzedelmeskedjenek, hogy védelmet kapjanak. Van ilyen imádság is, hogy álhatatosan küzdeni. Az imádság is egyfajta szolgálat. Pál is annak tartotta. A mai napra kijelölt igében így folytatja az apostol a 3.-4. versben. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt hirdethessem. Azt mondja Pál, hogy neki Isten igéjét kell hirdetni, mert ezzel bízta meg őt Jézus Krisztus. Ez azonban nincs az ő birtokában. Ez titok előtte is. Hogyan tudja akkor mégis hirdetni? Úgy, hogy könyörög ő is, de vegye komolyan a gyülekezet is, hogy könyörögjön azért, hogy Isten nyissa meg a titkot újra és újra előtte, hogy azt hirdethesse, ami Isten igéje. Hogy maga Isten szólalhasson meg általa, és így végezhesse el az ő munkáját. Szinte szó szerint ugyanezt kéri az efezusi gyülekezetektől is. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindig a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, értem is, hogy adassék nékem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe is vagyok itt a bilincsben is, hogy legyen bátorságom azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Efezus 6.18-20. Az ige hirdetés az eredetét és tartalmát tekintve nem emberi beszéd. Isten beszéde az emberekhez valakin keresztül, egy emberi eszközön keresztül, de az az illető nem a magáét mondja. Ha magáit mondja, akkor nem igét hirdet. Ha igét akar hirdetni, akkor azt neki is el kell kérnie, és meg kell kapnia Istentől, aki minden igének a forrása. És ez minden ige hirdető előtt titok. Ezt újra és újra el kell kérni alázatos imádságban. Nincs a birtokunkban az, amit hirdetnünk kell. Ezért kérje a gyülekezetet, hogy imádkozzatok velem együtt, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Az a nagy csoda, hogy ezt az igét Isten ilyen magunkfajta egyszerű emberek szájába adja. Azt mondja Isten, az én igéimet adom a te szádba. Saját szolgálatunk kereteit is az imádság adja meg. Előbb imádkozz, aztán cselekedj. Belső szobánkban kell megalapozni. Végezetül néhány szót szeretnék ejteni a közös imádságról és az ima közösségekről. Az apostolok cselekedetében többször is olvashatjuk, hogy a tanítványok összegyűltek, együtt imádkoztak. A gyülekezetben mi is szoktunk egy-egy szolgálócsoport, asszonykör, bibliaóra, ifi alkalmaink közösen imádkozni. Az asszonykörünk közösen imádkozik egy kijelölt időben, otthon, az ima listán szereplőkért. Mikor összeállítjuk a listát, nem tudjuk, ki miért kerül fel rá, de az Úr tudja. Sokszor megtapasztaltuk már, hogy akiért, vagy akikért éppen imádkozunk, nagyon is rászorulnak az imádságra. Vasárnaponként ima közösséget tartunk Isten tisztelet előtt. Bár kevesen gyűlünk össze, és a reménységünk az, hogy egyre többen leszünk, sok áldást tapasztalunk. Az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében, a 31. versben olvasunk a gyülekezet imádságáról, hogy egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. És amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Istennek semmi sem lehetetlen. Ez a hely is megrendülhet. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy igéddel megszólítasz minket, hogy arra indított szívünket, hogy imádkozzunk. Köszönjük, hogy várod a mi imádságainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk előtted. Köszönjük, hogy megszólíthattunk, és te megszólítottál. Köszönjük a hétvége ajándékait is. Köszönjük, hogy eléd hozhattuk terheinket, kérdéseinket, kételjeinket, bűneinket. Köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk, és nem kell, hogy úgy menjünk tovább, ahogy jöttünk. Köszönjük, hogy megajándékoztál önmagaddal, kiemeltél csüggedésünkből, megfáradtságunkból, hitetlenségünkből. Munkálkodj tovább bennünk, Atyánk, hogy természetes legyen az, hogy egyedül neked adunk minden dicsőséget, egyedül tőled várunk minden segítséget, és szívünk tele van hálaadással. Könyörgünk hozzád, hogy az ige, ami elhangzott, érkezzen a szívünkhöz, és formálja, tisztítsa azt. Amen.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat, először a nyírteleki alkalmakat. Hétfőn 5 órakor asszonykör lesz, kedden 5 órakor bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra, vasárnap 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör, azt megelőzően 3:45-tól pedig ima közösség. A kisvárdai jövő heti alkalmak pedig kedden 6 órakor női kör, csütörtökön 6 órakor biblia óra, vasárnap 10 órakor istentisztelet. Mivel Kisvárdán ezen a vasárnapon lenne az úrvacsorai istentisztelet, és nem mindenki van itt a kisvárdaiak közül, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy jövő vasárnap Kisvárdán lesz úrvacsora az istentiszteleten. Ez viszont azzal jár, a gyermekmunkásainktól kaptam azt az információt, hogy akkor külön gyermekfoglalkozás nem lesz majd Kisvárdán, hanem a gyerekeket is az istentiszteletre várjuk, és ahogy azt már az elmúlt hónapokban megszoktuk, akkor olyan istentiszteletet fogunk tartani, hogy a gyerekeknek is lesz benne feladat és lehetőség. És jövő vasárnap az istentisztelet után, mivel a hónap harmadik vasárnapja lesz, ifjúsági alkalmat is fogunk tartani. Ha már Kisvárda, akkor szeretném a testvéreket nagyon nagy szeretettel hívni. A május 27-én szombaton, azaz pünkös szombatján tartandó gyülekezeti napunkra. Ennek a helyszíne a Kisvárdai Evangélikus Templom, illetve annak az udvara lesz, de nem csak a kisvárdaiakat, hanem a nyírtelekieket, görögszállásiakat is nagyon nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra. Mivel pünköst küszöbén leszünk már akkor, ezért a pünkös lesz a témája a napnak. Az a mottója a napunknak, hogy tüzet fogtak, ugyanis az foglalkoztatott engem az elmúlt hetekben, hogy Istent félszívvel követni nem lehet. Ha az Isten szent lelke valakit betölt, akkor teljes szívvel, teljes odaszánással, a lélek sodrásába áll bele. És úgy találkozott ez a kettő gondolat, hogy pont ez a gyülekezeti napunk pünköstkor lesz, ugyanakkor ez foglalkoztat bennünket, hogy akkor ez lesz majd a napunknak a témája. Én hiszem azt, hogy erre nekünk kisvárdaiaknak, de a nyírtelekieknek és görögszállásiaknak is ugyanúgy szüksége van, hogy ebben igéken, bizonyságtételeken keresztül megerősödjünk, és akkor 10 órától délután 4 óráig lesz a programunk. 10 óra akkor a templomban fogunk kezdeni, a gyerekeknek és a felnőtteknek egy közös alkalom lesz. Egy nagy énekléssel szeretnénk kezdeni, és utána Abcsel 2 alapján, a pünkösdi történet alapján interaktív módon lesz a gyerekeknek a gyerekfoglalkozás, de úgy, hogy ennek a felnőttek is a részesei lesznek. Utána a gyerekeket kiengedjük kreatív foglalkozásra, mi felnőttek pedig bent maradunk, és akkor Misi bácsi szolgálatára reménység szerint fogunk figyelni, aki azt a témát kapta, hogy a lélek munkája az élő hit és az élő gyülekezet. És utána, Misi bácsi szolgálata után lesz lehetőség a személyes bizonyságtételekre, hozzászólásokra, majd kijövünk a templomból, újra együtt leszünk a gyerekekkel, akkor kerül sor az ebédre, és ebéd után pedig szeretnénk egy hasonló jellegű, nem teljesen ugyanilyen, de hasonló jellegű bibliai gyülekezeti vetélkedőt, játékot tartani, mint amit tegnap is tartottunk délután. Kicsit összehozza ismét a csapatot, de ugyanakkor tanuljunk is, és elmélyedjünk igékbe. Annak a délutáni vetélkedőnek kifejezetten a pünkösd, a lélek munkája, misszió, tehát az lesz majd a témája. És aztán, amikor ennek vége, akkor még egy záró áhítatunk lesz a templomban, ott majd Peti fog szolgálni, ott pedig a Cornelius házában, amikor Péter prédikál, hirdeti Krisztust, és kiárad a lélek, az ige lesz majd az alapigéje a záró áhítatnak. Ezzel kapcsolatban, amit szeretnék kérni a testvérektől, az egyik, hogy jöjjünk, legyünk részesei ennek a napnak. Olyan jó lenne, ha majd minél többen együtt tudnánk lenni ezen az alkalmon. A másik, ami ehhez kapcsolódik, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor jelezzük a részvételi szándékot, hiszen azért az előkészületekhez jó tudni, hogy hány főre számítsunk, illetve Peti is kérte, hogy azért az utazás összehangolásában is nyírtelekről, görögszállásról jó, ha hozzá befutnak az információk, hogy ne egyesével kelljen mindenkinek közlekednie. Aztán a harmadik dolog, amit szeretnék kérni, ha valaki megteheti azt, hogy süteménnyel hozzájárul ehhez a naphoz, akkor azt bátorítom, hogy tegye meg, és nagyon nagy köszönettel fogadjuk a süteményeket. Ugye mi kisvárdaiak tudunk hamarabb érkezni, viszont a nyírtelekiek majd 10 óra előtt valamivel, 9:30 után várhatók, hogy megjönnek. Ezért azt kérem, hogy aki nyírtelekről érkezik és süteményt hoz, az majd egyenesen a templomban a kar karzatra induljon fel a tálcával, mert ott tudjuk, mert a kisháza gyerekeké lesz, tehát oda nem tudjuk tenni. Tehát ezt találtuk ki, hogy akkor a templom karzatnál szeretnénk elhelyezni addig a süteményeket, hogy ebből akkor ne legyen ott kavarodás. Még egy praktikus dolog, reméljük, ez most egy új dolog, de most már sikerült keresztül vinnünk, hogy a nagykapu elé többnyire nem parkolnak be, és akkor, ha ki tudjuk nyitni a nagykaput, akkor be lehet parkolni autókkal, ami ott a templom melletti részről van. Reméljük, hogy ez majd ezen a szombaton is így lesz, úgyhogy azon a részen, ami a nagykapu felőli oldala a templomnak, ott azért elég sok parkolási lehetőség van, úgyhogy aki érkezik, és ha nyitva van és van hely, akkor oda be lehet majd állni autókkal, meg hát nyilván az utcán is lehet parkolni. És még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy imádságban kérem, hogy hordozzuk ezt a napot is, az üzenetet is, tehát hogy tényleg azt tudjuk átadni szolgálók, amit az Isten szeretne a gyülekezetnek elmondani, és ne a magunk elképzeléseit akarjuk a testvérek torkán lenyomni, hanem amit Isten akar a szívekhez eljuttatni. A másik dolog, hogy imádkozzunk azért, hogy akit az Isten ott szeretne látni, az valóban ott legyen ezen a napon, hogy ne legyenek olyan akadályok. Ezek az akadályok lehetnek emberi szívekben belső akadályok, megkeményedés, lehetnek külső akadályok, betegség jön, vagy bármi olyan dolgot keresztbe szerveznek az embernek a család részéről, hogy tényleg akit Isten ott szeretne ezen a napon látni, ott ne tudja semmi megakadályozni azt, hogy az illető ott legyen. Illetve, hogy jó időnk legyen, nyilván Isten rossz időben is tud szólni, de azért azt érezzük, hogy nekünk most nagyon jó lenne ott, hiszen mások a lehetőségeink, mint nyírteleken, hogyha az udvart is tudnánk napsütésben használni, úgyhogy ez is legyen egy ima téma, hogy az időjárást az Úristen, ha úgy látja jónak, akkor valóban rendezze el, hogy jó idő legyen. Most visszatérek a nyírteleki bulletinhez. Ugye felhívtuk már többször a testvérek figyelmét arra, hogy az adó 1%-áról lehet rendelkezni. Május 22-e a határidő, amíg ezt megtehetjük. Az egyházi 1%-ról nem kell minden évben rendelkezni, mert az visszavonásig érvényes, de a gyülekezeti alapítványoknak adott rendelkezést, azt minden évben meg kell tenni. Ha valaki ezt még nem tette meg, de szeretné a gyülekezetünk alapítványát támogatni, akkor kérjük, hogy ezt tartsa szem előtt, és köszönjük is mindenkinek, aki ilyen módon is a gyülekezetünket támogatja. Még egy határidő, lassan, illetve nem olyan lassan, hanem hamarosan elkészül a következő gyülekezeti hír és imádságlevél. Ha valakinek van bizonyságtétele, amit szeretne írott formában a gyülekezet elé tárni, bátorítom a testvéreket, hogyha megtapasztaltunk csodákat, akkor írjuk meg, ne csak szűk körbe osszuk meg, hanem minél többekhez juttassuk el, akkor ezeket a bizonyságtételeket május 20-áig szeretném kérni az én e-mail címemre, a hulajenikő@gmail.com címre. Hirdetjük a testvéreknek azt is, hogy Icés Istvánnak új igehirdetés kötete jelent meg, ami 1000 forintos áron kapható. Az istentiszteleti felvételek, a nyírtelekiek is, kisvárdaiak is, fotók, hírlevelek, ugyanúgy, ahogy szoktuk, elérhetők lesznek majd a gyülekezetünk honlapján, a philadelphia.luterán.hu oldalon. Május 21-én közgyűlést tartunk, amelynek napirendi pontjai gyülekezetünk zárszámadása, költségvetése és egyebek. Ezen a napon lesz a gyülekezeti délután is, nyírteleken, amikor a testvérek majd a közösen hozott ételeket közösen fogyaszthatják el. És akkor a missziói offertóriumot nem ezen a vasárnapon, hanem jövő vasárnapon tartjuk, tehát így lehet majd az offertóriumra készülni. És a végére hagytam két hirdetést, illetve kétféle szolgálatot. Az egyik örömteli, a másik pedig nehéz szolgálat. Az örömteli az, hogy pénteken volt Sárosi Dávid és Aranyosi Kinga a házasságának a megáldása. Hordozzuk őket imádságban. A szomorú hirdetni való pedig az, hogy a feltámadás reménységével, hogy az elmúlt héten eltemettük Zborai Károly Rudolf testvérünket, akiről majd jövő héten a nyírteleki istentiszteleten lesz a megemlékezés. Ugyanígy szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy elhunyt Dankó István testvérünk, az ő temetése pénteken 10 órakor lesz nyírteleken, és az elmúlt héten vettünk búcsút Berei Ferenc testvérünktől, az ő családtagjai itt vannak közöttünk, és kérték azt, hogy most az Isten tisztelet keretében imádkozzunk, és gondoljunk rájuk, és úgy gondoltuk, hogy akkor most így a hirdetés lezárásaként kerül sor erre az imádságra, de mielőtt Berei Ferencért és az ő szeretteiért imádkozunk, előtte énekeljük el a Hadd menjek Istenem éneknek az első és az utolsó versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy most, amikor az imádság vasárnapja van, akkor is ugyanúgy, mint bármikor máskor jöhetünk hozzád mindazzal, ami ott van az életünkben. De köszönjük neked azt, hogy most ezen a hétvégén, amikor egy testvér itt van közöttünk, aki gyászol, akinek fájdalma és vesztesége van, az ő szívében azt a vágyat ébresztetted, hogy kérje az imádságot, hogy jöjjön hozzád a gyülekezet közösségében, a fájdalmával, a veszteségével, azzal, hogy meg kellett állnia a testvére ravatalánál nem is olyan régen. Urunk, te tudod azt, hogy milyen nagy az ereje a halálnak, és hogy milyen nagy a szomorúság, amit az ember szívében a veszteség kivált. De te tudod azt is, hogy te erősebb vagy a halálnál, és te tudod azt is, hogy te belőled élet árad, és te örömforrása vagy mindenki számára, aki hozzád fordul, aki hozzád kiált, aki előtted borul le. Urunk, mi most hozzád jövünk, előtted borulunk le, hozzád kiáltunk, vigasztalásért, reménységért, a gyászoló család számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te minden alkalmat felhasználsz arra, hogy közelebb vagy minket magadhoz, és hogy a veszteségek és a nehézségek, próbatételek idejét is arra használod fel, hogy megmutasd a te szeretetedet felénk. Így kérünk, hogy te hordozd a gyászolókat, te erősítsd az ő hitüket, a veled való kapcsolatukat, és te add, hogy az ő életük is szüntelen imádkozó élet lehessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy most így együtt is imádkozhattunk, érte, értük, és köszönjük azt, hogy így jöhetünk majd a te oltárodhoz, Így jöhetünk és vehetjük magunkhoz a te testedet és véredet, és tapasztalhatjuk meg azt a mindent átható szeretetet, amiben ott van a mi bűnbocsánatunk, ott van a mi örök életünk, ott van a feltámadás bizonyossága. Urunk, kérünk, munkáld ki a szívünkben, mindegyikünk szívében ezt a hitet és ezt a bizonyosságot benned, a mi megváltónkban, a mi személyes megváltónkban. Amen. Testvérek, most akkor készüljünk az úrvacsorára a 171-es számú énekkel. És megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltó, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amelyet Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvérek, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban együtt az Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvérek, amikor vittem ki a szemetet, ott találkoztam testvérekkel a kukánál, és megbeszéltük azt, hogy az úrvacsora valami hasonlóról szól. Lehoztuk a szobából, beledobtuk a kukába, és az a szemét, amit beledobtunk, az ott marad. Úrvacsorára készültünk, most itt vagyunk az úrvacsora előtt néhány perccel. Mi az, amit lelki teherként, bűnként, szemétként idehozunk most az Úr oltárához, hogy amikor majd az Úr vacsorában Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük és hazamegyünk, akkor az a valami már itt maradjon és ne jöjjön velünk. Most a következő percben, a csendességben mondjuk el az Úrnak, hogy mi az, amit most ebbe a kukába szeretnénk bedobni. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcsei az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjuk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak, Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álmodatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Testvérek, az úrvacsoravétel módja az, hogy középen jövünk egymás után, és kérem a testvéreket, hogy mindenki tartsa a tenyerét, hogy abba bele tudjam tenni a borba bemártott ostját. Különösen is azt kérem, hogy mivel én nem mindenkit ismerek a gyerekek közül, hogy a gyerekek is segítsenek nekem azzal, hogy aki a gyerekek közül úrvacsorázik, az tartsa a tenyerét, hogy lássam, hiszen ha olyan gyerek jön ide, aki nem az úrvacsorát veszi magához, akkor az áldásban fog részesülni. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
253.
Thank you.
441-es.
Az Úr halálát, feltámadását részesültetek a Krisztus testvének és vérének közösségében, éljétek ezt az új életet ezután is. És most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, adjunk hálát az Istennek. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a sok-sok mindent, amit ezen a hétvégén nekünk mondtál, a szívünkre helyeztél. És köszönjük azt, hogyha voltak olyan dolgok, amik mélyen megérintettek bennünket, szíven találtak, és úgy éreztük, hogy ezek most nekünk szólnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mondasz olyan dolgokat is, amelyek összetörnek bennünket, térdre kényszerítenek, de mondasz olyanokat is, amiket akkor, amikor mélyen vagyunk, akkor vigasztalásként, felemelő igeként kapunk. És Urunk, a legnagyobb csodát köszönjük, hogy jöhetünk az Úr Jézushoz. Hogy a Golgotai kereszt azt hirdeti, hogy van bűnbocsánat, van új kezdet, van új élet, van üdvösség. És köszönjük neked azt, hogy amit most idehoztunk ebben az úrvacsorában, a te oltárodhoz, és itt letettünk lelki terhet, bűnt, nyomorúságot, és utána vettük magunkhoz a te testedet és véredet, az azzal a bizonyossággal tehettük meg, hogy itt marad. Hogy arra van bocsánat, hogy azt te eltörölted, hogy abból te megszabadítottál. Kérünk téged, hogy te segíts nekünk, hogy ebben az új életben tudjunk járni. Urunk, indítasz most minket haza, vissza a családunkhoz, a munkatársaink közé, a gyülekezetünkbe. Kérünk add, hogy valóban a helyünkön legyünk azokban a dolgokban, amikre vele állítottál bennünket, vagy amit rajtunk keresztül akarsz elvégezni. Köszönjük neked, Urunk, hogy megerősítettél most minket, és add, hogy valóban tovább tudjuk vinni a te szabadításod örömhírét. Amen. Testvérek, így mehetünk el, így hirdethetjük mindannyian az ő halálát és feltámadását. Így tehetünk bizonyságot az ő szeretetéről, a szavainkkal is, és a cselekedeteinkkel is egyaránt. Hogy abban a bűnbocsánatban, amiben mi magunk részesültünk, annak a bűnbocsánatnak az örömhírét és lehetőségét továbbadjuk mások számára is. Családtagjaink számára, munkatársaink számára, és a gyülekezetben lévő testvérek számára. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.